Sok szeretettel köszöntök minden kedves meghívottunkat. Sok szeretettel köszöntöm a kedves kollégákat. És ezt a kis ünnepséget, amelyet én eredetileg is úgy gondoltam, hogy ilyen családi körben fogunk tartani, hiszen ezt nyugodtan mondhatom, mert ez a közösség, amely hát bizony-bizony 25 éve együtt van, olyan sok és nagyon-nagyon kedves emléket jelentett, és olyan sok-sok eredményt hozott nekünk, amely végtelenül nagy örömmel tölt el, nem csak engem, azt hiszem, hanem mindnyájunkat. Ez ma a 25. évfordulója az NDF program alapításának, és erre a jeles alkalomra felkértem mindazokat, akik a programhoz közel álltak, akik a program szervezésébe szakmailag, szakmapolitikailag is kötődtek, és kötődnek a mai napig, illetve bizonyos mértékig még a jövőnket is megfogalmazták, és megfogalmazzák jelen pillanatban is. Én úgy gondoltam, hogy talán a legszerencsésebb az, hogyha előadások sorozata nélkül, inkább megszólítva egy-egy meghatározó személyiséget a program történetéből próbáljuk meg feleleveníteni ennek a 25 évnek a történetét. Erre persze ez a rövid idő, ami rendelkezésünkre áll, nem elegendő, de talán azért ezekből az apró kis mozaikokból mindenképpen összeáll egy kép erről a nemes programról, amely valóban a közjavát szolgálta mostanáig, és reméljük, hogy a jövőben is ezt fogja tenni. Ezért engedjék meg, hogy elsőként Krón Orbert akadémikus urat, aki gyakorlatilag 1998 óta egészen közvetlenül nyomon követte az NIF-nek a sorsát, történetét, úgy is, mint a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, majd később alelnöke, de úgy is, mint az NIF programtanácsának az elnöke 8 éven keresztül. Az ő igen-igen hathatós munkája és odaadó munkája mind a hazai, mind a nemzetközi szintéren meghatározó volt, és igen-igen szép emlékeket hagyott mindnyájunkban, és hagyja mai napig is, hiszen még ma is a programtanács tagja. Igaz, hogy egy olyan programtanács, ami még nincsen összehívva elmúlt másfél évben, de remélem, hogy ez is változni fog az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Kedves elnök úr, engednek, hogy felkérjelek néhány gondolat erejéig.
Kedves kollégák, nagy tisztelettel üdvözlöm az NIF program minden olyan jelenlévő tagját, akik korábban vagy most sokat tett azért, hogy ez a program éljen és viruljon. És azt hiszem, hogy az a tisztem is meg kell, hogy fogalmazódjék, hogy a magyar kutatói közösség nevében megköszönjem ezt a munkát, amelyik odaig vezetett, hogy most itt együtt ünnepelhetünk valamit, ami tényleg él és virul. Engedjék meg, hogy egy teljesen személyes dologgal kezdjem, ami ma délután történt. A Science magazin, az az amerikai, a AAAS amerikai intézménynek az egyik legmagasabb impact-faktorú újság a világon, a folyóirata. Egyik újságírója fölhívott, és azt mondta, hogy három kérdést szeretne föltenni. Az első kérdés az arra vonatkozott, hogy talán többen tudják, hogy tegnap az Európai Unió bizottsága pontot tett arra a javaslatra, amit a kutatóközösség megfogalmazott, hogy a következő keretprogramban ne 54 milliárd forint álljon ezen program rendelkezésére, hanem 80. Euró, bocsánat, forintot mondtam? De jó ég. 80 milliárd, 54 milliárd helyett, és nem forint, hanem euró. A következő kérdése az arra vonatkozott, hogy mit gondolok én arra, hogy ezt a programot anélkül, hogy ebből jelentős rész az infrastruktúrára, kutatása infrastruktúrára jusson, meg lehet-e csinálni. Hátsó gondolat az az volt, hogy ebből a döntésből még nem látszott elég világosan, hogy a 80 milliárdon belül mennyi jut, ott még bőven zajlik a veszekedés. Végül a harmadik megfogalmazta azt, hogy megmondaná-e, hogy mi az oka annak, hogy van egy olyan terület, és ez az informatikai infrastruktúra, ahol Európa bőven az Egyesült Államok előtt jár. Ez az utolsó kérdés volt, ami miatt úgy gondoltam, hogy ezt itt érdemes elmondani, mert viszont azt is el szeretném mondani, hogy Magyarországon bármilyen kutatási infrastruktúrát is nézünk, az NIF infrastruktúra bőven a többiek előtt jár. És azt hiszem, hogy az, hogy annyira, legalább annyira sikeresek tudunk lenni, mint a környező országok, vagy még sikeresebbek, például az Európai Uniós pályázatokban, annak alapvetően az az oka, hogy hát a kutatói szorgalmon kívül, meg azon kívül, hogy természetesen mi tudjuk, hogy mi magyarok nagyon okosak vagyunk, de egy olyan informatikai infrastruktúra áll mögöttünk, mellettünk, amivel bárkit könnyen el lehet érni, és ugye manapság, hogyha itt nincs valamilyen kutató berendezésünk, akkor biztos van egy olyan barátunk Németországban, Angliában, Franciaországban, vagy valahol máshol Európában, ami gyorsan el lehet érni ezen az infrastruktúrán keresztül. Azt hiszem, hogy bőven lehetne beszélni azokról a buktatókról, amelyeket azok, akik döntéshozó helyzetben voltak, de nem egészen értették, hogy miről van szó, próbáltak akadályt állítani elénk, és ezeket le kellett küzdeni. Bőven volt ilyen, de örülünk, hogy túl vagyunk rajta. Én egyet említenék csak, ami úgy nagyjából ezt azért mutatja. A pénzügyminisztérium egy adott pillanatban meg akarta vágni az NIF struktúra költségvetési háttérét, azzal az indoklása, hogy alig 50% fölött van ennek a kihasználtsága. Hát gondolom, hogy akik ebben benne vannak, azok tudják, hogy Európában az egyik legkihasználtabb hálózat a miénk, és az, hogy ez 50-valahány százalék, az azt jelenti, hogy túl van már terhelve. És hát ilyen kérdések sorát lehetne felsorolni. Az akadémiai kutatóközösség abszolút pozitívan viszonyul ahhoz a munkához, ami itt folyt, és én őszintén remélem, hogy a jövőben is itt lesz. Természetesen nem beszélhetek olyan döntéshozó helyzetből, hogy ezt meg is ígérjem, de azt megígérem, hogy én mindent meg fogok tenni, annak évben, hogy így legyen. És hát én a következő 25 évhez annak a csapatnak, amelyik itt dolgozik, további sikereket kívánok, és magamnak csak annyit, hogy ebből a 25-ből minél többet még én is részt vehessek. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönjük ezeket az igazán kedves és értékes gondolatokat, és mi is nagyon jó egészséget kívánunk, és reméljük még, hogy hosszú éveken keresztül együtt tudunk dolgozni a további felemelkedésünkért. Én most felkérem Zombori professzor urat, a Hungárnet Egyesület elnökét, aki praktikusan 1992 óta, sőt már 91 óta, sőt, már azzal is jóval korábban, már úgy is, mint a mikrohullám területén jeleskedő, kiváló szakember, követte a magyar kutatói hálózatnak a történetét, és a Hungárnet elnöke néhány gondolattal talán az elmúlt időszakról.
Köszönöm, Miklós, és én is nagy szeretettel üdvözlöm az itt megjelenteket. Egyetértek Miklóssal, hogy ez már majdnem családi összejövetelnek tekinthető. Az itt jelenlévőknek a többségét azt hiszem ismerem, és ez azért is izgalmas, mert az itt jelenlévők többsége, és ez a hálózati munkával is összefügg, fiatalabb nálam. És a dolgok úgy szoktak működni, hogy a fiatalabbak ismerik az idősebbek a fiatalabbakat egy ilyen közösségben kevéssé, és ezért nagy öröm az, hogy ez a közösség olyan, ahol az ember a fiatalabbakat is ismeri. Ahogy Miklós említette, 62-ben alakult meg formálisan a Hungárnet egy olyan egyesületként, amelyik arra volt hivatva, hogy az akkor már működő ugye információs infrastruktúra program mögött egy ilyen társadalmi bázist alkosson, és legalább kettős szerepe volt. Az egyik, hogy összefogja a hálózatnak a felhasználóit, amit persze maga a használat is összefogott. Sőt, hát ez egy olyan izgalmas projekt, hogy a felhasználók nem csak felhasználók, hanem egyúttal tesztbetként tudják használni magát a hálózatot, mert hiszen a nagy részük az olyan informatikai szakember, vagy be van oltva annyi informatikával, hogy izgalmas egy ilyen hálózaton a különböző lehetőségek vizsgálata, és lehetőség van rá. ez minden hálózatról nem mondható el, de itt ez adott. Ugye én magam egyetemi környezetből jöttem, és az egyetemi környezetnek tudom a legnagyobb köszönetét tolmácsolni, hogy ez a hálózat létezik, és hogy Európában és Európán túl és a tengeren túl az egyetemi közösség, amelyik egy világméretű közösség, éppen úgy, mint a kutatóknak az akadémiai közössége, ez elérhető. Ilyen sebességgel és ilyen minőségben érhető el. Amikor erre az ünnepségre készültem, akkor eszembe jutott egy már régen olvasott kedves könyvem, a nevét mindenki ismeri, ugye a Mici Mackóról, ezt kevésbé ismerik, hogy van egy kis könyve, Now We Are Six, 6 évesek lettünk. Ez egy verses kötet, egy 6 éves gyermeknek az életét vázolják ezek a versek, és az derül ki belőle, hogy a 6 éves évforduló egy nagyon fontos évforduló. A felnőtté válás során a kisgyerekkorból egyszerre nagygyerekké válik az ember. Na most ez az egyesület, ez már négyszer ilyen idős, ugye, úgy messze túl ezen a 6. éven, és a 25. év is egy nagyon izgalmas dolog. Erről mi nem írt külön verses kötetet. Ez a felnőtté válásnak a kora, úgyhogy ez az egyesület az ifjúkorból, infrastruktúra program az ifjúkorból átlép a felnőtt korba, és ez persze egy nagyon izgalmas dolog. Hadd kívánjak az összes felhasználó nevében ez a felnőtté váláshoz minden jót és további jó munkalehetőségeket. Én se hiszem már, hogy a második 25 év végén még módom lesz üdvözölni az itt lévő fiatalokat, akik még akkor benne lesznek a programban, de persze minden jót kívánok nekik, és elmondok egy bennem a programmal kapcsolatban gyakran felmerülő képet, amit másutt is elmondtam, ha már valaki hallotta tőlem, akkor elnézést kérek. Mindig Párizs címere és jelmondata jut eszembe, a program problémái és eredményei láttán. Párizsnak a címerében egy vitorlás hajó van, és a jelmondata pedig így szól, fluktuát nek mergitúr, hánykolódik, de sosem süllyed el. Ezt kívánom végül a következő 25 évre.
Köszönjük szépen, tanár úr, a nagyon kedves szavakat, és hát én azért, vagy ha már itt egy 30 évet csúsztunk mindjárt az indulásnál, 62-92, ugye, már legalábbis a munkanet alapítását illetően, hát akkor ez a 25 év, ami még hátra, ami a következő, az igazán nem egy olyan nagy időpont. Közben egy mulasztásomat szeretném pótolni, ugyanis a meghívottjaink sorában szerepeltek Pálinkás József, az akadémia elnöke, aki külföldi útja miatt elnézést kér, de nem tud jelen lenni, de a legmelegebb és őszinte jó kívánságait küldi az egész NIF program résztvevőinek és hát az egész eddigi tevékenységünknek. Vámos Tibor akadémikus úr szintén kimentését kérte, mert éppen Szegeden az irodalom és az informatika kapcsolatáról egy bizottság élén ülésezik, és ez ugye, mivel ott elnök, nem tudta lemondani. Ugyanígy Inzel Péter az akadémia, illetve az MTA Stakinak az igazgatója is néhány perce telefonált, hogy egy olyan dolog jött közbe, amit miatt nem tud jelen lenni. És hát ami mondjuk kicsit még érzékenyebben érintett, hogy néhány órája beszéltem Pokorni elnök úrral, aki megtudta, hogy 25 évesek vagyunk, és ő megígérte, hogy feltétlenül, pedig ugye most tárgyalják a felsőoktatás közoktatási törvényt maratoni módon, hogy itt lesz, és feltétlenül itt lesz, de őt várva itt kint a kapuba kaptam a telefont, hogy őt is elszólították, és hát ezért meghiúsult a dolog, nem tud itt lenni. Váhi államtitkár úr érkezését várjuk, váltóan egy órát fog késni, mert szintén valamilyen elfog. Úgy látszik, hogy az ilyen típusú rendezvényeket 4 vagy 5 óra, vagy 6 óra, vagy lehet, hogy este 10 órakor kéne kezdeni, és akkor itt talán a hivatali elfoglaltságok már kevésbé terhelik a rohanó világunkban működő kollégákat. Ebben az igazán rangos sorban engedjétek meg, hogy felkérjem Bakonyi Pétert, az INZF operatív bizottságának elnökét, a Hungárnet ügyvezető elnökét, hogy azért mondtam az operatív bizottság elnökét, mert ugye ebben a minőségben hosszú-hosszú éveken keresztül szolgálta a közügyét itt az NIF verkeiben, és szolgálja még a mai napig is, úgyhogy remélem még tovább nagyon sokáig. Péter,
tiéd a szó. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel üdvözlöm a megjelenteket. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit meg vagyok hatva, mert 25 éves évforduló azért az egy jelentős dolog, és azt is elmondhatom, hogy én az első naptól kezdve ebben a programmal kapcsolatban voltam, és elég szoros kapcsolatban. 86-tól 99-ig az operatív irányítója voltam, és azóta pedig különböző sapkákban, de legfőképpen mint Hungárnet ügyvezető elnök, de voltam IHM helyettes államtitkár is, amikor hát a programot felügyeltem, úgyhogy kapcsolatban voltam végig a programmal. Most nyilván egy kicsit elfogult vagyok, de mégis azt gondolom, hogy ez a program egy igazi sikertörténet. Hiszen, ha majd egy pár dolgot visszaidézek, minden évben, minden két évben volt valami olyan jelentős eredmény, ami egész a 25 év végéig megtörtént. Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy 86-ban bár voltak kutatási eredményeink az akadémián, de az Origónak ugye a nulla pontjáról indultunk, mert nem volt hálózatunk, és 25 év után ma az európai élvonalba, sőt mondhatom a világ élvonalba tartozunk. Tehát én azt hiszem, hogy ez azt mutatja, hogy az evolúciós fejlődés, hogy folyamatosan fejlődik egy terület, ez roppant fontos, és azt mutatja, hogy ez az eredményeknek a kulcsa. Megpróbáltam végiggondolni, hogy mi az, ami kiemeljek ebből a 25 évből, és ezért összeírtam így magamnak, hogy milyen eredmények születtek, és ezekből néhányat elmondok. 88-ban jött létre az X25-ös csomagkapcsoló hálózat itt az akadémián, 80 végponttal. Tudni kell, hogy teljes szigorú embargó volt, tehát egyetlen egy dolgot tudtunk, hogy a nemzetközi szabvány, a CCITT X25, az milyen interfész biztosít, és ehhez kellett megcsinálni a hálózati kapcsolórendszert. Ezt nagy nehezen sikerült a postára rábeszélni, hogy vegye át, és utána ez egy nemzetközi szabvány szerinti hálózat alakult, ami az egész világgal összekapcsolódott. Tehát 88 végére nekünk egy olyan hálózatunk volt, ami az egész világgal tudtunk kommunikálni. 89-re megszületett az első levelező rendszer, az ELLA. És nem csak, hogy ez egy levelező rendszer volt, és még ma is, tulajdonképpen még ma is működik, hanem ez az ékezetes magyar karaktereket is tudta kezelni. Aztán menjünk tovább. Amikor a rendszerváltás 90-ben megtörtént, akkor ugye az internethez való kapcsolódás volt a fő kérdés. Ez nem volt olyan egyszerű, mert az internet akkor a NSF Backbone hálózatot jelentette, és ehhez nem nagyon akarták hozzáengedni még Magyarországot, mert voltak rossz a verzióik. Sikerült meggyőzni őket, és végül is 91-ben rákapcsolódtunk az internetre. Aztán rájöttünk arra, hogy ahhoz, hogy igazán hatékonyan tudjunk internetezni, az nem jó az X25-ös hálózat, hanem kell építeni egy saját gerinc hálózatot, a hábont, és elkezdtük a hábont építeni, és 93-ra ugye ez elkészült. Aztán még mondanék egy-két fontos dolgot. Ugye ez egy non-profit hálózat volt, tehát azt jelenti, hogy a vállalatok elvileg nem kapcsolódhattak, mert a user policy ezt nem engedte Európába meg. És akkor 95-ben a MATÁV vezérigazgatóját nagyon nehezen tudtuk meggyőzni arról, hogy egy internet szolgáltatást beindítson. Ehhez mi minden know-how-t átadtunk, és végül is 95-ben ez a szolgáltatás elindult. Aztán következő ilyen mérföldkő, amit nagyon fontosnak tartok, ez a World Wide Web technológiának a elterjesztése. Akkor ez egy új dolog volt, és itt az NIF program keretében történt meg ennek az elterjesztése. Ugye ma sokat hallunk az okos városról, meg az intelligens városról. Mi ezt 96-ban már ezt a projektet elindítottuk, tehát eléggé hamar. Sajnos nem igazán lett ennek eredmény, de ez nem azért volt, mert rossz volt a koncepció, hanem még nem voltak élettek a feltételek. Aztán a nemzetközi hálózati kapcsolatok, ugye? A TEN34, a TEN155, ezek ugye 34 megabit, 155 megabites sebességet jelentettek, majd jött a Giant, és jöttek a gigabitek, ugye? És akkor beszélhetnénk az magyar elektronikus könyvtárról, ami egy nagyon nagy jelentőségű alkalmazás volt, és a határon túli magyarság számára ez egy teljes szövegű adatbázis, nagyon fontos volt. Akkor beszélhetünk arról, hogy 97-98-ban, az, ugye 95-ben jött ki az IPv6-os, tehát az új generációs IP-ing, tehát IP protokoll. Ennek a pilot projektjét itt kezdtük el művelni. Na, még fölírtam egy pár dolgot. A szuperszámítógép technológiát is, vagy szuperszámítás technikát is itt alakítottuk ki. Szuperszámítógép mind a mai napig van, méghozzá ugye ma már 40 teraflopos, de akkor ez nagy dolog volt. Aztán IP telefonja, azt is bevezettük. Mindezek ilyen mérföldkövek voltak, amik itt történtek meg. Aztán most már ugye az utolsó időszakban, a 2007-2013 időszakban szerencsére volt egy TÁMOP meg egy TIOP program, és ebben a legkorszerűbb sötét szál üvegszál optikát sikerült bevezetni, és ezáltal a 40 gigabit meg 100 gigabites sebességek megjelentek. Hasonlóképpen azokkal az alkalmazásokkal, amelyek ilyen nagysebességű hálózatokkal jellemezhetők. Tehát azt mondhatjuk, hogy szinte minden évben valami történt. Na most 2008-ban ugye láttuk azt, hogy a jövő internet az egy kiemelt kutatási témává válik. Volt egy időszak, amikor erről nem nagyon foglalkoztunk. Aztán rájött az Európai Unió, meg Egyesült Államok, hogy a korai, a 25 éves vagy 30 éves internetrendszert azt korszerűsíteni kell, és elindult ez az új program. 2008-ban az NIF keretében indítottuk el, Norbert vezeti, akkor te voltál az elnök, támogatásával a jövő internet programot, ez 2010-ig tartott, és azért nem volt hiába való az a munka, egyrészt egy NKTH-otka pályázatot elnyertünk, másrészt pedig az a támogatás pályázat, ami most kiírásra kerül majd, annak a szakmai hátterét megteremtettük. Most pedig 2011-ben a Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platformot életre hívtuk, a Hungárnet Egyesület kapott megbízást, és ezt a munkát, egy stratégiát és egy programtervet elkészítettük. Tehát folyamatosan mindig előálltunk valami újjal, és reméljük, hogy ezek az új lépések a továbbiakban is lendületet adnak ennek a programnak. Én azt kívánom, hogy mindazoknak, akik ezt a programot ma vezetik, ugyanilyen lelkesedéssel és szeretettel végezzék a dolgukat, és azok, akik korábban működtek ebbe, azoknak megköszönetet kell mondani. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Péter. Ezt az igazán kronológiailag is abszolút korrekt és helyes bemutatását az NIF programnak. Valószínűleg majd a végén tartandó kis képes bemutatóm az alátámasztja mindazokat, amiket itt elmondtál. És én azt hiszem, hogy az NIF programról beszélni Csaba László nélkül egyszerűen értelmetlenség, hiszen olyan meghatározó személyisége volt már jóval korábban is, mint ahogy az NIF programnak a gondolata, vagy az INZF programnak a gondolata megszületett. Én ezt bizonyítatom, hogy ez már a 70-es évek elejétől, tehát 71-72-től igaz az állítás. Magyarul a Laci nagyon komolyan részt vett a magyarországi adathálózati kommunikációnak a megteremtésében, fejlesztésében, kutatásában, és hát, mint meghatározó személyiség magának az első magyarországi országos csomagkapcsolt adathálózatnak a létrehozásában. Laci, kérlek, néhány gondolattal tisztelj meg bennünket.
Köszönöm szépen. Kicsit meg vagyok illetődve, ugyanis Miklós írt egy e-mailt, hogy lesz ez a találkozó, de egy árva szóval nem említette, hogy ide nekem ki kell állni, úgyhogy úgy is vagyok öltözve. Tehát én nem készültem, úgyhogy örülök, hogy ilyen családi körben vagyunk. Most Péter nagyon szépen elmondta az egész történetét az IF-nek, én azonban csak az első 10 évben voltam benne ennek, úgyhogy én nem tudok az utóbbi idők eseményeiről és eredményeiről beszámolni, ezért egy kicsit visszamegyek. Azért is, mert három vagy négy héttel ezelőtt, mikor voltunk, ugyanitt ültünk egy másik találkozón, aminek az volt a motto, hogy 20 éve jött be az első IP csomag Magyarországra, és hát nagyon sokan vannak, akik itt voltak, de vannak, akik nem voltak itt. Úgyhogy ezért elmondok egy-két olyan dolgot, ami egy kicsit régebbi, és egyben egy piculkát pontosít a dolgokon úgy, ahogy én látom. Mert tudom, hogy a dolgok azok objektívek, de mindenki máshogy látja, meg máshogy emlékszik pláne. A történet az legeslegeljéről múltkor elég sokat beszélgettünk, hogy a lábadüvercével hogy jöttünk össze, hogy csináltunk adatátviteli kapcsolatot a grafikus diszplével, a Hungexpo-tól, aztán Dev-ből, aztán Stockholmból. Tulajdonképpen így alakult ki az a kapcsolat, ami aztán a Bercit idehozta hozzánk. De ott kezdeném, hogy a történet tényleg régebben kezdődik, mert a kiállításon, és a Sanyi nem, itt van Annó Sanyi, aki majdnem az összes hardvert, amit használtunk, csinálta, vagy benne volt, és elfelejtett a Sanyi valamit mondani, ki van állítva egy MS700 nevezetű berendezés, amelyik multiprocesszoros volt, busza volt, és X25 volt rajta, és 1981-ben a Comnet konferencián, most elmondok egy pár dolgot, amit ellenőriztem különböző dokumentumokból azóta, mert mikor itt mindenki elmesélte az élményeit, nem volt bennem az az érzés, hogy ez pontosan időrendben így történt. Tehát 81-es Comnet konferencián volt két nagyon jelentős előadás, vagy bemutató, mert csak most az interneten már csak a címszavakat lehet, tehát előadásokat nem lehet elolvasni. És az egyik az volt, hogy az MS700 ki volt állítva. A másik pedig, hogy akkor már Európában nyilvános postai csomagkapcsolt adathálózatok működtek, aminek Isten tudja miért X25 volt az interfésze. És itt volt az angol postának egy nagyon magas szintű vezetője, és én olyan szabadkozva mondtam neki, hogy hát itt van egy ilyen ketyere, amit mi csináltunk, ez is X25. Na most kicsit muszáj belevenni egy műszaki dologba, borzasztó. Egyszerűen mindenki tudja, hogy az IP az mitől olyan zseniális, hogy csomagok jönnek, mennek akárhonnan, akárhova. Az X25 az pedig egy interfésznek a szabványa volt, tehát egy hálózat kerületének a szabványa, hogy hogy kell egy hálózatba beadni csomagokat és onnan kivenni, de hogy belül hogy működik, arról nem beszélt soha senki. Tehát ez nem is volt egy téma, mint ahogy az összes többi távközlési rendszerben sem mindig téma az, hogy belül valaki hogy csinál meg valamit. És az X25 volt az a szabvány, amelyik megmondta, hogy hogy kell csatlakozni egy végfelhasználónak. Az X a PED-nek nevezett szabvány volt, amelyik azt mondta meg, hogy az akkor szokásos karakterorientált vagy sormódú terminálokkal hogyan kell csomagokat összeállítatni és lebontani, tehát úgy hívták, hogy packet assembly, disassembly. És a harmadik az X-Ethernet ajánlás volt, amelyik megmondta azt, hogy nemzetközi hálózatokat hogyan kell összekapcsolni. És mi ezeket a szabványokat ismertük, és valamikor a 80-as évek végén eldöntöttük, azt is elmeséltem, most nem ragozom, hogy mi nem datagram, vagyis IP alapú hálózatot fogunk csinálni, mert akkor tudta mindenki, hogy Amerikában IP alapú hálózatot csinálnak, mi egy datagram, mert minden egyes IP csomag egy önálló egység, hogy amikor én az egyetemen tartottam erről előadást, úgy is hívtam mindig, hogy egymástól független csomagok kapcsolása. Tehát ott a csomagok kapcsolódnak, jobbra-balra mennek, de sosincs kapcsolat egyiknek a másikhoz. Csak a végrendszer tesz majd kapcsolja őket össze. És valaki, azt már nem tudom megmondani, hogy ki talán a Berci, vagy mi, mert ő kint volt a Jasába, azt kitalálta, hogy ha veszünk egy csomópontok sorozatát, akkor a csomópontok között is ugyanezt az interfészt lehet használni, mint amit a végberendezésnél. Tehát amit mi X25-öt fölépítettünk, az úgy működött, hogy fölépültek virtuális áramkörök, minden egyes kapcsológép között ugyanaz a szabványos interfész volt, és ettől ez viszonylag egyszerű volt, halálpontosan specifikálva volt. Ugye egy apró történet, amit az Ercsényi mesélt el múltkor, hogy én megcsináltam azt a trükköt, hogy három társasággal fejlesztettem ugyanazt. Az Ercsényék fejlesztették, talán mi volt az Mitra 15, vagy milyen, mi volt az a R10, vagy R15, a Almásiék erre a Balázsféle MS-re, és a Lábadi pedig kinn a Jassában, és a végén nem kapcsolódott össze mégsem, és kiderült, hogy azért nem, mert az Ercsényi azt mondta, hogy csak azt szabad megvalósítani, ami kötelező a szabványban. A Berci meg azt mondta, hogy mindent meg szabad valósítani, ami nincs tiltva. Na, ez így nem működött együtt. És akkor végül is az a szoftver került a rendszereinkben, amit a Berci irányításával az Almásiék csináltak. A lényeg az, hogy mondom ennek az angol főpostásnak, hogy itt van ez a ketyere, de hát mi nem tudtunk igazi X25-öt csinálni, mert hát így kapcsolódnak össze a csomópontok, ahogy elmesélte. Hát ugyanak a világon az, hogy ezt mindenki ezt csinál. Tehát az egész világon mindenki ezt a technológiát alkalmazta, mert volt egy másik lehetőség, és erről is beszélek egy szót, hogy múltkor valaki küldött nekem egy e-mailt, hogy azért lehet, hogy ez az X-25 irány, ez mégis egy félrelépés volt, hiszen Amerikában soha nem használt senki X-25-öt. Én meg emlékeztem, hogy az egyik legnagyobb távközlési szolgáltató a Sprint, az volt az első, aki X-25-öt bevezetett, és egy pár könyvben van már csak abból a régi időből, és az egyikben a Quatermannak a TCP/IP-s könyvében olvasom, hogy amikor az ARPA-t, ugye az ARPA eredetleg volt egy időszak, amikor az ARPA DARPA volt, mert a Defense, tehát az a hadügyminisztériumnak volt a rendszere. És akkor szétvált a kettő egymástól, és a DARPA lett meg ARPA, akkor a DARPA-t MILNET-nél átkeresztelték, és a TCP/IP hálózat köré csináltak egy interfész réteget, és X-25 szabványa volt az amerikai katonai hálózatnak. Tehát ők is ezt az X-25-öt csinálták. Úgyhogy 1981-ben már nekünk volt működő X-25-ünk. Ami a nagy problémát okozta, amit a Péter is elmondott, és a Berci is fölemlegetett, a Lábadi Albert, és a Sanyi is megemlítette, az volt, hogy amikor fölvállaltuk azt, hogy megcsináljuk az IF rendszert, akkor volt egy döntés, de előbb még visszatérek egy pár mondat erejéig, hogy nem tudom Péter mikor, 70-es évek végén Vámos Tibor kinevezte a Pétert itt igazgatónak, és azt mondta, hogy számítógép, meg a sebesség, meg mindenki azt mondta, hogy számítógép hálózatot kell csinálni. És mi ebből kiindulva építettük föl ezeket a, vagyis hát végül is csináltunk egy X-25-ös adathálózatot, és ez már nekünk működött, és voltak a múltkor a Miklós elővarázsolt egy hagyatékból egy leírást, de mikorból? 81-ből, ahol le volt írva, hogy hogy kell használni az akadémiai hálózatot. Tehát működő rendszerek voltak már akkor. És 86-ban pedig az volt a feladat, hogy, amit a Péter is mondott, hogy most már kell csinálni egy működő szolgáltató rendszert az akadémia, meg az egyetemek számára. És mivel működő rendszert kellett csinálni, voltak alternatívák. És mivel egy működő rendszernek az első számú szolgáltatása az e-mail volt akkorában, mert nem volt még Facebook, meg ilyesmi, tehát az e-mail volt az egyes, az adatbázis hozzáférés volt a kettes, és a file transfer volt a hármas. És ezek közül kettőt, az e-mailt, meg a adatbázis hozzáférést meg lehetett volna csinálni akkor már üzemelő postai nyilvános vonalkapcsolt adathálózattal. Tehát a posta üzemeltetett egy hálózatot, nagyon nagy rendszerek működtek, hát mikor mi a Hungáriához mentünk, emlékezz vissza, voltak rendszereik, amik vonalkapcsolt adathálózattal, számítógép hálózatként működtek tulajdonképpen. Másik lehetőség volt, hogy a KFK-i kész volt a DECnettel, és mi meg azt mondtuk, hogy hát X-25 alapú legyen az egész, mert hiszen hát ez nekünk már ebben a tapasztalatunk van, működik is, kész, ebből föl tudjuk építeni, tudunk csinálni egy teljes rendszert, és amit a Péter is mondott, azért ennek nem az volt a, tehát nagyon nagy jelentősége volt, hogy lett egy X-25, tehát egy csomagkapcsolt adathálózat, de azért a rendszerterveinkben, meg a papírjainkban, meg az eredményeinkben végül is egy teljes rendszert csináltunk. Tehát szolgáltató rendszer volt, lépésről lépésre, különböző minőségben. Először volt e-mail, aztán lett, bár azt hiszem, akkor már rögtön mentek az adatbázis ügyek. Na most, biztos megint valami fontos dolgot elfelejtettem, de már befejezem. A következő években aztán, ja igen, tudom, mit akartam mondani. Azt, amit a Péter is mondott. És a Balázzsal az előbb itt egy kicsit elmélkedtünk ezen, hogy az embargó a szoftverre és hardverre vonatkozott. Tehát nem lehetett venni ketyerét meg szoftvert. Arra vonatkozott az embargó. Nem hálózati működésre. És mivel mi magunk csináltunk egy X-25, ja és minden nagy területi hálózati eszköz, amit nyugatról lehetett volna importálni, az embargós volt. Tehát nem lehetett semmit behozni, ami hálózatként üzemelt, kivéve LAN-okat, mert a LAN-ok nem voltak embargósak. És az X-25 is, mivel egy nagy területi hálózati szoftver és hardware volt, az embargós volt. A bulgároknak sikerült Japánból szerezni egy csomagkapcsolt központot, egy X-25-ös csomagkapcsolt, akikkel együttműködtünk, mert akkor voltak ezek a nagy ESRM-eszer együttműködések, és őket úgy kirúgták, mint a pinty, mert azt mondta mindegyik posta, hogy hát nem képzelhet azt, hogy én hozzád kapcsolódok egy rendszerhez, amelyikben egy embargós berendezés van, ugyanez nem szabály, szóval ez nem titja semmi, csak majd az amerikaiak azt fogják mondani, hogy ennyi, ennyi. Nekünk meg volt egy szabványos X25-ös rendszerünk, a posta átvette üzemeltetésre, az egy magyar egyetlen szolgáltató volt. Sem eddig sem tartott, hogy a Rádió Ausztriával ezt összekapcsolják. Tehát így lett nemzetközi hálózati kapcsolatunk. A másik dolog azonban ezt, hogy a másik tiltás, ami nem ilyen explicit volt, mert az embargó az ugye voltak listák, hát kokom lista volt, minden országnál el volt mesélve, hogy ki mit nem vehet meg. De volt egy másik probléma is, az, hogy az Amerikában közben, amikor szétválasztották az Árpát és a Dárpát, akkor Árpának hívták meg utóbb is, de volt egy NSF nevezetű backbone-ja, amelyik első időben, nekem volt szerencsém 89-ben látni Stanfordban az éppen akkor leszerelt gerinc hálózati csomópontot, melyik olyan volt, egy ilyen nagy szekrényben voltak professzionális IBM PC-k, egy LAN-nal összekötve, mint nekünk a sok, és abból volt kialakítva az első router, mert az első NSF-netnek a gerinc hálózata minden könyvben meg lehet találni, ugye 1,54 megás T1-es alapsávi kapcsolatokkal volt összekötve Amerikában így akárhány pont, de voltak rajta szuperszámítógép. Olyan nagy teljesítmény, a szuperszámítógép, aminek a hallatán, hogy azt valaki más is használhatja, ott sokaknak a szőr a hátán feláll, és ezért nem csak minket nem engedtek be az internetbe, hát együtt ültünk a Péterrel, ugye volt az Örn és a Bitnet. Hosszú ideig az Örn és a Bitnet azért működött, mert nem engedték az európaiakat, de mindenkinek volt saját hálózata, ilyen vagy olyan, de nem engedték az amerikaiak oda, mert ti tudjátok legjobban, hogy ugye hackelni ma mit lehet. Hát ők már előre sejtették, hogy mit lehet majd hackelni akkor, hogyha beengednek akárkit IP szinten, és ott vannak a szuperszámítógépek, és ezért volt az, hogy nem engedték oda. Tehát hosszú-hosszú küzdelem volt, nem csak nekünk, hanem az angoloknak is, mire őket engedték, egy vagy két évvel előbb. Ugye emlékszel, hogy az Örn Bitnetnél még hosszú ideig együtt dolgoztunk, és akkor utána volt az a nagyon nagy lépés, hogy sikerült őket még a rendszerváltás előtt, vagy mikor, nem, ez már utána volt, meggyőzni arról, hogy most már akkor mi is kapcsolódhatunk a internethez, és akkor két vagy három vonalon keresztül. És 9600 bit per szekundumban, és múltkor, mikor itt ide jöttem, és nem azt mondtam, hogy egy nagyon érdekes dolgot tudok elmesélni, most el tudom mesélni, csak nem szinkronban. Úgy 25 éve jött be az első IP csomag Magyarországra, és most 25 év múlva jött be az első IP csomag a lakásomba, amelyik úgy néz ki, hogy az optikai kábel ott van benne a dobozban, tehát kinyitunk egy dobozt, ahol a kapcsoló, vagy azért biztosíték voltak, ott van egy másik, ott kilóg egy kábel, oda be van dugva egy Huawei, mit ad Isten, egy kínai jelátalakító, ott van a Wi-Fi router mellette, és 15 megával IP TV van, és 15 megás internet. Hány évvel később? 25 évvel ez eddig jutott a technológia. Ez nem felel meg azt hiszem a Moore törvénynek, hanem azért ez egy kicsit kisebb fejlődés, de hát itt tartunk. És hát én nagyon örülök, hogy sőt, amikor Péter meg előttem szólók beszéltek, azt gondoltam, hogy most már elkezdek büszke lenni arra, amit csináltunk, de én azt hiszem, hogy mindenkinek meg kell, hogy köszönjem, aki ebben részt vett, és tényleg akkor büszkék lehetünk magunkra, mert elindítottunk valamit 25 éve, amelyikből ez lett, amit most ti el tudtok mesélni. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, Laci! És hogy én merényletet követtem ellened, vagy nem, azt én nem tudom. Emlékeim szerint beírtam, hogy azért jó, igen. De ezzel együtt nagyon szépen köszönöm neked ezt a... Szerintem még a laikusoknak, már legalábbis ebben a témában a laikusoknak is igazán izgalmas történetet. És ha már merényletet követtem ellened, akkor mások ellen is merényletet fogok elkövetni. Mert vannak azért közöttünk olyan... a kollégák, munkatársak, akik néhány éven keresztül igen keményen dolgoztak azért, hogy az NIF program fennmaradjon, és az NIF programnak az egész státusza egy stabil, megbízható környezetet adjon. Körünkben üdvözölhetem Béres István urat, aki kormánybiztosként a hosszú éveken keresztül felügyelte a programot, és tartottuk a kapcsolatot egészen a mai napig, és még ma is kommunikálunk, és részletesen próbáljuk meg egyeztetni a teendőinket. István, ha elkövethetem ellened azt a merényletet, hogy megkérjelek, hogy néhány gondolattal legalább a Sulinetnek a szituációra visszatérnél.
Illetve nem is tudom, hogy köszönöm, most ezt nem mondtad. Sok szeretettel köszöntök, én is mindenkit, Béres István vagyok. A Miklóssal az Oktatási Minisztériumban találkoztunk 98-ban, amikor némi csatározás alakult ki a NIF jövőjével kapcsolatban. Még talán az is lehet, hogy nem is olyan mosolygósan néztünk egymásra elejét, de amikor találkoztunk, de aztán ezek kisimultak, ezek a dolgok, azt hiszem legalábbis, és talán annak a ciklusnak a legnagyobb eredménye az volt, hogy önálló jogi személyként létrejött költségvetési intézményként az NIF, hiszen addig azért, mint valahogy Mohamed koporsója lebegett a nagy akadémiai űrben. És hát ugye akkor a 98 előtt indult el a Sulinet program, és ami szintén a tárcához került, és aztán ami akkor hát viszonylag drágának tűnt, és a Miklósékkal közösen pedig egy új gerinchálózat beszerzésének futottunk neki, és hát az NIF olyan ügyesen tárgyalt és versenyeztetett, emlékszem, ilyen vaklicitet csináltatott, hogy mindig a két, nem is tudom, két legjobb árat mondta meg, de nem mondta meg, hogy melyik kié, vagy hogyan. Tehát lényeg az, hogy ami brutálisan lett verve a matávnak az ára, ennek aztán később volt böjtje, mert nem tartozott az NIF mindig a kedvencek közé a matávnál, mert ugye onnantól kezdve ez lett az államnál a referencia ár, amit néztek, hogy hát ha ennyiért is meg lehet kapni, akkor miért fizessünk érte többet, és aztán talán a ciklus második felébe az NIF-hez került a Sulinetnek a felügyelete is, és ott egy elég hosszadalmas és kemény tárgyalás alatt sikerült a Sulinetnek az árait is jóval lejjebb nyomni. Már nem is emlékszem, hogy mi volt ott a jogi trükk, mi teremtette meg ezt a helyzetet, vagy csak a bátorságunkkal futottunk neki a dolognak. Ugye akkor Kóka Jánossal tárgyaltunk, és nála nyomtuk le az árakat, aztán ugye régi bűnöknek hosszú az árnyék, a késő, mint felügyelő miniszter, vagy a felügyeletet ellátó pártnak a vezetője köszönt vissza. És hát ennek megfelelően gyűjtöttünk barátokat is. Ennek megfelelően aztán rögösen alakult később is az NIF-nek a sorsa, de én azt gondolom, hogy az, hogy idáig eljutott, nekem mindig nagy büszkeségem volt az NIF, hogy valami picit hozzátehettem, nyilván nem szakmailag, hanem valamiféle interfészként itt a kormányzat meg az NIF között. Én még villamosmérnökként végeztem, néha kapizsgáltam, amiről itt beszélnek, és ezt el tudtam mondani vezetők vagy politikusok felé, hogy át tudtam fordítani, hogy ők is értsék ezt, hogy ez miért fontos ez a dolog, és azt gondolom, hogy ezt sikerült is megtenni, hiszen Pokorni Zoltán akkori oktatási miniszter, aki egyébként egyáltalán nem volt nagy számítógép virtuóz, finoman szólva, de azt gondolom, hogy teljes szívvel, lélekkel a program mellé állt, szuper számítógépre szereztünk pénzt, nagysebességű hálózatot alakítottunk ki, és ugye elindultunk abba az irányba, hogyha lezárul az a Sulinetes szerződés, akkor egyetlen oktatási hálózat legyen az országban. Ennek a megvalósítása még egy picit várat magára, de nem adtuk fel. Úgyhogy hát gratulálok Miklósnak, gratulálok a szervezetnek, és hát örülök, hogy egy kis ideig én is részes lehettem. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. És valamelyik sajtótájékoztatón azt hiszem ez a rendkívül jó hasonlat alakult ki, amikor azt hiszem, hogy a nagysebességi adathálózatot adtuk át, és itt volt a pokorni miniszter úr is, ugye, és akkor ő jött azzal a példával, amikor hasonlította ugye, a gyalogösvényt a ötpályás autópályához, és akkor érdekes, most ezt mindenki megértette, az tényleg egy nagy dolog, ugye, hogy egymás után sorba cammogni egy ösvényen, vagy pedig egy hatsávos autópályán száguldani, micsoda különbség. Igen, ez egy nagyon szép kép, ott azt hiszem valahonnan jött arról a környékre, ha nem tévedek. És ha már a Matával való igazán felhőtlennek nem mondható, de eleinte igen jó kapcsolatot azért mégis valamennyire illusztráljuk, hogy elkövessem a következő merényletet. Itt ül mellettem, itt ül alig-alig messze tőlem, Vetés Iván, aki akkor még ifjú mérnökként a Matáv, mint az NIF és általában felsőoktatás kutatás területe hozzájuk tartozott, illetve hozzátartozott. Nem tudom, hogy megkérhettélek arra, hogy abból az időből csak néhány apró kis szösszenetet, mert az izgalmas időket éltünk. Iván egyébként most a KKH-nak az elnöke.
Köszönöm szépen.
A kézilabda szövetségnek az elnöke.
Így van. És ugye sokan nem tudják, hogy mi köt össze minket Miklóssal azon kívül, amit az elmúlt 15 évben körből együtt dolgoztunk, a Miklós kézilabdázott, úgyhogy ez számomra most derült ki idén, úgyhogy ez egy új dolog volt. Köszönöm szépen egyrészt, hogy itt lehetek. Én nagyjából akkor csatlakoztam be ebbe a történetbe, amikor 10 éves volt a program körből, és jó magam akkor a Matávnál dolgoztam, ahogy Miklós is említette, az értékesítési oldalon, ugye viszont mérnökként. És ez időnként hátrányt jelentett, mert én tudtam, hogy milyen termékei vannak a Matávnak, és akkor jöttek teljesen mással a Miklósék, először jöttek azzal, hogy ugye mi tudunk 2 megát adni, akkor valami 34 megáról kezdtek el beszélgetni, hogy akkor az egyetemi városok között csináljunk 34 megát, meg Ausztriába is 34 megát. Akkor nagy nehezen összeszedtük magunkat, hogy valahogy összeraktunk erre egy ajánlatot. Az árat valóban sikerült letolni, mert ugye a Matávnak akkor volt egy nagyon egyszerű árazása, 64 kilobit per szekundum ennyibe kerül, akkor megnéztük, hogy hányszor van meg a 64 kilobit per szekundum a 34 megába, és akkor nagyjából mondtunk egy árat, és akkor elmagyarázták nekünk, hogy ez nem így működik. Mi is tudtuk, de azért próbálkoztunk. És utána akkor mindig jöttek ezek az igények, és szerintem mosolygunk ezen a dolgon egy picit, de nagyon sokat vitte előre, bármennyire is furcsa a Matávot ez a történet, mert mindig az NIF volt az, aki az új szolgáltatások bevezetését, ha nem is azt mondom, hogy kikényszerítette a cégből, mert előbb-utóbb lett volna, de az biztos, hogy lényegesen korábbra megvalósította. Úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés volt, és sajnos nem lehet már köztünk, de hagyj említsem meg az ő nevét is, Váradi Szabó Mihálynak, aki sajnálatos módon néhány évvel ezelőtt elhunyt. Ő az, aki engem belerángatott ebbe a történetbe, ő hát szívvel, lélekkel ezért a programért volt, tehát ő inkább volt NIF-es a Matáv oldalán, mint Matávos az NIF oldalán, és hogy visszatérjek a jelenbe, bármilyen furcsa a sors, és ugye a Miklós szerintem nagyon sok harcot megvívott. Tehát biztos vagyok benne, hogy az első találkozás a Pistiékkel hasonló lehetett, hogy a Pisti elmondta, nem volt mosolygós, ahogy általában ez kormányváltásokkor is. Mert az ilyen zászlós hajókat ugye mindenki szeretné magáénak tudni, a kormányzaton belül is, hiszen ez azt tudja mondani, el lehet menni egy új szuperszámítógép átadására, azt lehet mondani, hogy a magyar technológia itt tart, és utána, amikor valakinek bele is kellene tenni, akkor ez már egy másik helyzetet eredményez. De én azt gondolom, hogy most a jövő év január 1-től, hogy azon a technológián fogunk a kormányzati gerincet használni, amit ez a csapat fejlesztett ki. És azt gondolom, hogy ez biztos, hogy nem lett volna így, nem jött volna így létre, hogyha nem dolgozik ennyit ez a társaság ezen. És szerintem, mondom, számomra is egy teljesen olyan technológia, amit azért kicsit eltávolodtam ugyan a mérnöki tudományoktól is, de egy számomra teljesen új technológiát jelent. Úgyhogy én most már élvezni szeretném ezt a, ezt a nyújtott előnyöket, úgyhogy és további sok sikert, és sokszor 25 évet magának a programnak. Talán még egy mondat, és az visszautalva a korábban elmondottakra, hogy tényleg kívánom azt, hogy az arány, az a küzdés és a tudomány vagy fejlesztés részben az tolódjon el sokkal inkább a fejlesztés irányába, és nyugodtan tudjatok dolgozni, mint hogy vívjátok ezeket a csatákat. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Az első sornak a harmadik személyére gondolok, hogy szintén egy merényletet kívánok elkövetni. Gábor, számolhatsz 1-2-3. Bódi Gábor, aki ugye helyettes államtitkárként, ő is ugyan nem egy túl hosszú időszakon keresztül, de 2 éven keresztül követte az NIF programnak a sorsát, és azért valahol az UMFT projekt elindulásában, illetve az akadémiai kirándulásunk, fél éves kirándulásunknak azért egyik meghatározó személyisége volt. Gábor, hogyha pár gondolattal talán ebből az időről említést tennél, Gábor a Puskás Tivadar közalapítványnak a igazgatója.
Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit, ez tényleg a merénylet kategória. Én kicsit tovább láttam ugye a NIF programot, mint amennyit valós közön volt hozzá. Azt gondolom, Miklossal egyetértettünk abban, hogy az egy elég necces időszak volt. Ugye Kló elnök úr említett olyat, hogy voltak olyan tervek, hogy a NIF program eltűnjön a költségvetésből. Ugye ez volt az a sokkoló pillanat, amikor a Miklossal azt gondoltuk, hogy na, ennél lejjebb már nem lehet, és valószínűleg reméljük, hogy a jövőben is ugyanezt fogjuk gondolni, hogy az volt a legalja, mikor szembesültük azzal, hogy hát a 2010-es költségvetés tervezésnél ugye a program az mondjuk nulláról indult, és akkor onnan kellett visszakapaszkodnunk addig, hogy most ez működőképes lehessen. Hát ez sikerült, és azt gondolom, hogy ugye a sikernek elég egyértelmű kulcstényezője volt az, hogy ez a program működött 20x évig. Mindig voltak problémák, főleg amikor új szereplők kerültek a közelébe, nem értették, miért van ez, hogy működik, hány hálózat van, mindenkinek azt gondolom, hogy el kellett egyesével magyarázni. Ebben a Miklósék és a kollégák ugye folyamatosan hát edződtek, hogy kell ismét új arcokat betanítani arra, hogy ennek a programnak mi a jelentősége, és miképpen kell hát ezt értékelni, és miképpen lehet ennek az előnyeit használni. És azt gondolom, hogy amit az Iván említett az előbb, talán az a kulcsa ennek az egésznek, hogy jelenleg ugye egy olyan kormányzati, hálózati infrastruktúra fog kialakulni, amelynek a mintáját lényegében ugye ennek a programnak az eredményeiből vették. És azt gondolom, hogy ez egy óriási eredmény, ami magáért beszél. Ezt nem is kell tovább ragozni, mert azt gondolom, hogy ilyen vészteres időkben mondjuk, mint ami az elmúlt időszak volt, amikor azért egy folyamatosan csökkenő költségvetésből kell megoldani egy fejlődő pályán lévő programnak a fenntartását, hát az óriási kihívás. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Miklósék ezt elég jól megoldják. Ugye a Miklós szerepe ebben nagyon nem kell hangsúlyoznom, mert mindenki tudja, hogy milyen jelentős, úgyhogy azt gondolom, hogy Miklósnak külön kell gratulálnunk ahhoz, hogy ennyi év után és ilyen sokáig is ott tartja a programot, ahol ugyanolyan jelentősége van, és a kutatói akadémiai hálózat számára azt gondolom, hogy egy megkerülhetetlen tényezővé infrastruktúrává vált. És hát nem tudom, hogy hány évet kívánjak még neked, Miklós, mert biztos van, amikor rövidebb, van, amikor hosszabb távon gondolkozol. Mindenesetre azt gondolom, hogy hát addig tartsál még ki, amíg élvezed. Tehát azt gondolom, hogy a program az nagyon, nagyon nagyban hozzád kötődik. Azt gondolom, hogy óriási szerencsém a programnak, hogy te ilyen higgadtan tudtad ezt az elmúlt időszakot kezelni, és hát további kitartást kívánok hozzá, mert nem látom annak esélyt, hogy ez a vészterhes időszak elmúlt volna, de az eredményeitek magukért beszélnek. Úgyhogy remélem, hogy az Iván is jelezte, a fejlődés irányába tudtok tovább lépni, nem pedig azon, hogy tényleg a működés meg a fenntartása a programnak állandóan ezen kelljen görcsölnötök. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a következő évek az majd ilyen szellemben tud haladni, és hogyha máshogy nem is, bár azt gondolom, hogy nagy kormányzati infrastruktúra részévé tud válni valahogy, de mindig is ez legyen az a kísérleti pálya, vagy ez legyen az a tanuló terep, ahol ugye be tudjátok mutatni, hogy azért mekkora kapacitás, meg potenciál van ebben a közösségben. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Gábor, igazán. Már a személyemnek szóló. szavakat is. Én úgy gondoltam, hogy egy 20 percben megpróbálom összefoglalni képekben az NIF programnak az elmúlt 25 évét. Az idő természetesen elmúlt, tehát praktikusan nulla időpont van, nulla idő áll rendelkezésemre ahhoz, hogy végig szaladjak, de úgy gondolom, hogy talán megéri, hogyha egy 10 percet szánunk ebből vagy 10 percet szánunk arra, hogy valóban képekbe is át tudjuk tekinteni ezt a gyönyörű időszakot. Itt az előttem szólok, tehát Péter, Laci és a többiek is egészen közvetlenül és közelről érintették azokat a kérdéseket, amelyek ugye az elmúlt 25 évben előttünk voltak. Hát először is, ami az egészet indította, az a bizonyos MTA-OMB megállapodás. Persze egy kicsit ilyen stilizálva, barnítva a sarkokat, mert azért 25 év nem olyan öreg, mint hogyha valahonnan a Pergamon korszakából kéne ezt elővenni, de azért elég régen volt, és itt egy 1,5 milliárd forintról szól ez a megállapodás, ami azért mondjuk 86-ban nem semmi, 100-zal megszorozhatjuk, és akkor körülbelül a helyén vagyunk. Lehet, hogy a 100 egy kicsit nagy, de mindenképpen azért egy jó nagyságrenddel többről van szó. És ebből a forrásból kellett megvalósítani azt a Csaba Laci által már egészen részletesen, meg Péter által is részletesen említett csomagkapcsolt adathálózati központot, amely valóban elindította Magyarországon a nyilvános adathálózati kommunikációt és az ezzel kapcsolatos ügyleteket. Mi akkor is, és hát azóta is természetesen bizonyos mértékig követjük a világban történt eseményeket, de itt talán az X-5 egy kicsit kivétel volt, mert nekünk magunknak kellett kitalálni azt a technológiát, mert embargós volt szigorúan, amely nem tudom, hogy jó irányba nyomtam-e, vagy ez valami... Igen. Itt annak a bizonyos shockbox kapcsológépnek az egyik elemét látjuk, amely végül is kifejlesztésre került, mert maga a know-how az nem volt embargós, tehát az internet az magában nem volt embargós. Embargósak voltak azok az eszközök, amelyeket ugye nem lehetett megvásárolni. És azóta beszélünk Magyarországon, hogy bejöhetett, vagy használtuk az internetet, amikor az első Cisco eszközre a COCOM engedélyt megkaptuk itt Magyarországon. Tehát, és az valóban 1992-ben volt, valamit nem jól csinálok, én úgy látom. De jó, mindegy. Nagyon-nagyon korai időszakba kapcsolódtunk mi már azért a nemzetközi vérkeringéshez. Ugye ez a kép egy kicsit későbbi, mert ez az önbordról szól, ahol ugye a Frode Greisennel, Csaba Lacinak egészen szoros kapcsolata volt, és ebben a csapatban a Laci is igen-igen aktívan részt vett, de ez előtt már megalakult a RER, ugye, amely ennek az egésznek a policy-ét jelentette, ez a Research European Academic Networknek ez volt a műszaki gárda, és maga a RER, az pedig a kutatóhálózatoknak a szövetségét jelentette. Itt van az első európai hálózat, mondjuk a HEPNET az már megelőzte, tehát a fizikusok hálózata, de minden esetre az EMPB volt az első hálózat, amely aztán, amire építve tovább lehetett fejlődni, és a másik hálózat pedig az IBON volt. Az IBON az nem sokkal később, tehát ugye 1994 körül, 95 körül külön vált az EMPB-től, teljesen külön vált, és a tulajdonképpen üzleti szolgáltatói hálózattá vált, az EMPB pedig továbbfejlődött és alakult belőle az Európa-Net. Itt van az első magyarországi gerinchálózat, ez a sugaras hálózat, amelynek a gerinchálózati összeköttetései, azok 9600 bódosak voltak, tehát akkor egy Budapest-Debrecen vagy Budapest-Miskolc-Nyíregyháza kapcsolat, az 9600 bit per szekundum volt. Bocsánat, igen, Laci, biztos meg ki fogsz javítani 100 helyen.
Ne, hadd mondjam valamit, elfelejtettem valamit mondani, és a Péter sem említette. Lehet, hogy mindenki tudja, de ha nem, nagyon fontos tudni. hogy az NSF-nettel, tehát az USA-ban az IP gerinchálózat az olyan volt, mint mondjuk ehhez lehet hasonlítani, de azt a National Science Foundation finanszírozta, ugyanúgy, mint itt az akadémia. És 1995-ben, tehát 90, mert ugye mikor elindult az első IP, akkor az még ott az akadémiai hálózat, az amerikai akadémiai hálózat. És 95-ben mondta azt az NSF, hogy most már eleget költöttünk erre a kutatásra, tehát nem úgy van, mint itt. Tehát itt folyamatos az IF, ugye folyamatos. Az NSF meg azt mondta, hogy most már nem finanszírozunk tovább a hálózatos, tehát az ilyesmi. És 95-ben akkor a döntéshozó ott állt, ahol a Miklós állt volna, hogy most akkor beszüntetjük, vagy csináljuk valamit. És ők azt csinálták, ráadásul ott volt a sokuk egy semmeri, itt volt a windsurf, meg a többiek, azt mondták, hogy hát akkor próbáljuk meg ezt átadni az iparnak. És például a windsurf az az MCI-hoz ment a vezérigazgató helyettesnek. Tehát akkor 95-ben átadták az egész technológiát, a drótokkal meg mindennel együtt, az ott az amerikai távközlési szolgáltatóknak. És így indult el az IP a világban, meg az internet, ami most van, mert akkor az amerikai távközlési szolgáltatóknak gyorsabb volt és egyszerűbb volt ezt a technológiát, mint ahogy ti beszéltek most a kormány. Átvenni és üzemeltetni és továbbfejleszteni, mert tokkal gondolóval megvolt egy teljes működő alkalmazói rendszer. És nem kellett küzdeni azon, hogy most egy ISO-OSI session protokoll, azt most ki fogja implementálni és hányan fogják és mennyibe fog kerülni, mert kész volt egy szabad technológia, amit át lehetett venni. És 95 volt a döntő pont, mert akkor, ugye hát a Balázsral emlékszünk, akkor ugye 96-ban, 97-ben már itt is 63 ilyes, tehát megjelentek az internet szolgáltatók, megjelentek a nagy cégek, mint a Matál és a partnerei, akik minden IP szolgáltatást nyújtani. Tehát itt 93-ban ez még ugyanolyan akadémiai hálózat volt, mint az Egyesült Államokban. És utána jött be az, amiről beszéltetek, hogy akkor a Zivá, tehát ugye akkor előbb-utóbb a Matál meg a szolgáltatók.
Hát Iván emlékeztette is, hogy 10 évvel ezelőtt, tehát az körülbelül stíbel is valahogy, tehát 96 környéken. Ez volt a világbanki hitelből, ugye ez is a többek között abban az OMFB megállapodásban volt, amit legelőször fölvillantottam, annak a forrásaiból beszereztük azt a központi szolgáltató számítógépet, amely már a hálózati szolgáltatásokat közvetlenül ellátta, ez volt a Helka, és hát ugye államelnöki szinten adták át ezt a gépet, tehát óriási jelentősége volt, ez a 100 Smart Center 2000 számítógép volt. Ugye az előbb már említettem, tehát végül is az EMPB-t továbbfejlesztették, és az EMPB-ből fejlődött ki utána már a Dante létezésekor az EuropaNet hálózat, amely már a megabites tartományba tartozott, és hát itt van a Terena Executive, ugye, ezt természetesen mindig büszkén mutogatjuk ezeket a képeket azért, mert azért nem semmi, hogy ha itt megnézzük az arcokat, ezek a vezető nyugat-európai országok kutatóhálózatainak a vezetői. És ezek között ott van Magyarország képviselője, és ugye ott van Bakonyi Péter, az előzőn pedig ugye Csaba László volt. Itt a hálózat különböző struktúrája, ugye 96-ban továbbfejlődött, ugyan ez a 96-os, ez nem volt feltétlenül mérföldkő volt inkább az Európai Kutatóhálózati Szervezet egészét tekintve volt mérföldkő. Már csak azért is, ugye, mert a Genk hetet, tehát a kutatóhálózati konferenciát itt rendezték a Magyar Tudományos Akadémián, ami egy igen jelentős esemény volt, és windsurf személyesen jelen volt, ami ugye, hát tudjuk, hogy ő végül is az internet atya, tehát egy nagyon kiemelkedő esemény volt. Itt van a Hábónak a nagypapája, gyakorlatilag 1996-ból. Egy váltás történt a Terena vezetésében, ez volt az a pillanat, amikor szétvált ugye az Örn, és kérem? Hát az Örn nem szűnt meg, az Örn az fennmaradt, csak átment profit szolgáltatóba, úgyhogy ez volt az új board, itt Bálint Lajos van a bal alsó sarokban, és azóta is ő képvisel bennünket. TEN 34, 34 megabites európai hálózat 1997-ben. 97-et talán ebben az időpontban megemlíteném, hogy ez volt az az év, amikor Magyarországon elindult a Sulinetnek a gondolata és a tervezése. Nagy lelkesen és nagy lelkesedéssel álltunk ehhez a munkához, és prioritást is kapott a program, de hát akkor azért, amikor a döntési szituáció volt, akkor voltak erős emberek a miniszter közelében, akik ugye ezt a általunk betett javaslatot lesöpörték az asztalról, és egy teljesen más, igen-igen költséges koncepció valósult meg, aminek aztán a dolgait próbáltuk meg eltakarítani az elkövetkezendő 4 évben, félig meddig sikerrel. A TEN 155, ez volt a következő lépés, ez már egy kicsit átnyúlik abba az időszakba, amikor a programot szervezetileg a helyére tették, ugyanis folyamatosan költségvetési problémák sorozata volt. Magyarul az NIF úgy működött, hogy kalapoztunk. Elmentünk az egyes minisztériumokhoz, OMFB-hez, akadémiához, és megpróbáltuk összetarhálni az éves költségvetésünket. Ez vagy sikerült, vagy nem volt, úgyhogy bokáig hóba álltam órákon keresztül december 24-én a parlamentnél, hogy kijön az OMFB-nek az elnöke, és végre valahára aláírja azt a papírt, ami adott még 200 millió forintot a működésünkhöz. Körülbelül ilyen szituáció volt, és hát ebből a lehetetlen helyzetből húzott ki bennünket az, hogy a 1998-ban a tárcák összeálltak, akik érintve voltak intézményeikkel az NIF programban, és közösen döntöttek arról, hogy ez így tovább nem, és akkor valóban Istvánék voltak, akik kézbe vették ezt az ügyet, és először egy kormányhatározatot hoztak az NIF programról, azért, hogy a TEN 155-be be tudjunk lépni, mert ugye ahhoz, hogy be lehessen lépni, hát ennek költségoldala is volt, és amikor megvolt a költségfedezet, akkor, és ez tényleg egy minőségi ugrás volt, hogy a 155 megabites gerinchálózathoz kapcsolódtunk, és aztán kijött a kormányrendelet az NDF programról, amely kormányrendelet a mai napig él a lényeges tartalmát illetően gyakorlatilag változatlanul. Ez egy nagyon fontos, ugyanis azóta az NDF-nek önálló költségvetési sora van a központi költségvetésben, hogy annak az értéke azóta hol van, az egy másik kérdés, de minden esetre élünk, és reméljük, hogy még a 2012-es költségvetésünk is rendben van. Ugye a mi hálózatunk is igyekezett felzárkózni az európai gerinchálózati sebességhez, és így a 155 megabites gerinchálózatot kiépítettük. Ez a TEN 155-nek egy későbbi fázisát mutatja, Magyarország természetesen rajta van. 2001-ben, ugye ez volt az, amit említett itt István is, meg többen is említették, a szuperszámítás technikai alapok lerakása Magyarországon. Ez volt az első szuperszámítógép, ez a SAN 10.000 számítógép, amely a számítóközponttal együtt került egyszerre átadásra. Ez igen rangos esemény volt. Néhány ifjú embert lehet még itt látni a képen. És ugye azt a rangos közönséget, aki végül is, akikkel közösen ünnepeltük ennek a rendszernek az átadását. Ugye itt volt akkor a miniszterelnök hivatalt vezető, és Tumf István, oktatási miniszter, és tovább a Matávtól Tankó, és a SZAN-nak a vezetője. A minőségi ugrást valóban az jelentette, amikor 2001-ben, és itt talán Iván gondolatra utalnék, tehát amikor a DVD-M technológia bevezetésre került. Tehát valóban mindig egy lépéssel előbbre voltunk, és később is nyilván a Matáv is, meg a többi távközis vállalat is bevezette volna az új technológiát, de mi kikényszerítettük, hogy előbb jöjjen ezek a váltások. Hát praktikusan a DVD-M technológia ugye mai napig is van. Ez egy 2,5 gigabites gerincszálozat, ez egy minőségi változás volt az NIF történetében, és hát ennek a gerincszálozati átadása, ugye akkor Pálinkás József volt már az oktatási miniszter, és elindultunk a gigabites világ irányába, a Giant hálózattal, amely első közelítésben egy 10 gigabites gerinchálózatra épült, és ezzel párhuzamosan pedig az NIF ugye egy újabb állomáshoz érkezett, átkerült a Művelődés és Közoktatási Minisztériumból évközben, vagy ciklus közben a Hírközlési Minisztériumba 2003-2004 talán vége 2004 elején, és itt ebben az épületben ugye a hírközlési miniszternek a jelenlétében került átadásra az a videokonferencia rendszer, amelynek a alapjaira építettük föl a mai, ma már HD minőségű országos videokonferencia rendszerünket. Itt pedig a közelmúlt gerinchálózata, amelyet most már magunk mögött tudunk, ez hosszú éveken keresztül szolgált ki bennünket, és meg kell mondjam, hogy nagyon jó rendelkezésre állással, de mindig irigykedve tekintettünk ki külföld felé, mert éreztük, hogy lemaradunk, egyre jobban lemaradunk, ugyanis a környező országok, tehát nem csak hogy a fejlett nyugat-európai országokban, a környező országokban is az optikai sötét szára épülő hálózat, mármint ugye a Giantban is megjelent az optikai hálózat, hát ennek az elérése számunkra szinte lehetetlennek tűnt. Minden távközlési vállalat tényleg, mint a családi ezüstre, úgy vigyázott az optikai hálózat készletére, nem adtak belőle, pályázatot írtunk ki, iszonyatos árakat kaptunk, és valóban az első olyan társaság, akivel erről az egész dologról lehetett tárgyalni, az az MVM volt. Az MVM már korábban, kb. 5-6 évvel ezzel azelőtt is tárgyaltunk, de akkor komolytalannak tűnt az egész helyzet, és visszatértünk ehhez a dologhoz, és abba maradtunk, hogy ha lesz kellő forrásunk, akkor itt egy jó együttműködés alakulhat ki. Itt van a Giant 2-nek a topológiája, amely már optikai sötétszárra épülő, tehát teljesen optikai hálózatról van szó. Magyarul itt labda összeköttetések lehetségesek, hibrid hálózatról lévén szó, tehát ez volt a következő generáció. Abban a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy hát nem kis lobby eredményeként sikerült az NFT 2, illetve az UMFT keretében egy elég jelentős összeget úgy TIOP-ban, mint KMOP-ban, mint TAMOP-ban elnyernünk, és ennek az aláírása, illetve ennek az elindításáról szóló dokumentumot írtuk alá, Mannherz Károly, Baja Ferenc, és hát jó magam, tehát az oktatási terület és a miniszterelnök hivatal, ahova közben már, ahogy a kétszeres ugrás után, mert utána átkerültünk még a IHM megszűnését követően a gazdasági minisztériumban, és a gazdasági minisztérium után landoltunk a miniszterelnöki hivatalban. Itt már az eredmények következnek, tehát annak a 4,7 milliárd forintos projektnek, amit elnyertünk, ennek az eredményei, hát lehetett látni az előző szlájdon, hogy 2009-ben írtuk alá magát a indító megállapodást, és 2010-ben már az eredményeket produkáljuk. Itt az új generációs VoIP átadó van, ezt követte egy igen-igen jelentős storage átadás Dunaújvárosba, majd Sopronba. Ezután a videokonferencia rendszerünket adtuk át a meglévő 100-hoz még további 30 helyen, ez már HD minőségű, ez ma is működik, és óriási eredménye van.
Az új generációs felsőoktatás és kutatói hálózat lehetőséget teremt arra, hogy Európa élbolyától ne szakadjunk el, sőt, annak szerves és integráns részei legyünk. Lehetőséget teremt arra, hogy az elérhető legnagyobb sávszélességgel modern eszközökön folyjon a munka.
I'd like to take this occasion to congratulate the Hungarian colleagues of the Hungarian Research Network on completing their dark fiber infrastructure.
És itt van a dokumentumnak az aláírása, ez 2010-ben, december 9-én történt ennek a dokumentumnak, annak a dokumentumnak az aláírása, amely szentesítette azt, hogy az NDF kutatóhálózata az egy önálló entitás a továbbiakban is, és ezt a gerinchálózatot, amit itt fölvázoltam, ez praktikusan a mai kormányzati gerinchálózat, hiszen ugyanerre a hálózatra, ennek a fennmaradó kapacitására épül. Ugyanis pontosan Nyitrai Zsoltnak tettük az asztalára azt a javaslatot, még 2010 elején, hogy ha már épült egy hálózat, amit az NDF megtervezett, az eszközöket beszerezte, megvan hozzá az optikai sötétszál is, hogy ebből a hálózatból egy egyszerű továbblépéssel, mind vertikálisan, mind pedig horizontálisan megoldható az a probléma, hogy a szabad kapacitást a kormányzati hálózat független menedzsmenttel tudja használni. Hát ezen dolgozunk most együttműködve a csapattal. Ezután még sorozatban következtek az eredményeink, szuper számítógépes tenderünk eredményeként 3 vidéki és 1 budapesti helyszínen adtunk át szuper számítástechnikai kapacitást, méghozzá olyan nagy kapacitással, olyan nagy kapacitást összességében, amely a 165. helyre tenne bennünket, hogyha ezt egy egységnek tekintenénk a top 500-ban. Ez egy, a világ top 500-ában, ez egy óriási eredmény. Itt a pécsi átadásunk, itt van a szegedi átadásunk, és hát a következő 25 évnek a feladatairól talán csak dióhéjban felvillantanám, tehát a Giant 3-on dolgozunk azon, hogy az élvonalbeli cloud megoldások megvalósuljanak, csatlakoztunk a PRACE-hez, a szuperszámítástechnikai projekthez, a IPv6-os disszeminációhoz, az e-infranet infrastruktúra fejlesztési stratégiákhoz, a Federica-hoz, és hát ehhez mindjárt kapcsolnám azt is, hogy az új generációs internet magyarországi platformján együtt dolgoztunk az egyetemekkel, vállalatokkal azon, hogy egy olyan stratégia jöjjön létre, amely bemutatható, amelyen keresztül esetleg az eredményeink már közelebb hozhatók. Hát én köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm a hozzászólásokat, elnézést, ha valaki tényleg érzékenyen érintett esetleg, hogy megszólítottam, de én úgy gondoltam, hogy talán így színesebbé, érdekesebbé tudtuk tenni ezt a 25 éves születésnapot. És kívánok mindenkinek a továbbiakban is nagyon sok sikert a saját és a magánéletében, és kérlek benneteket, hogy egy kocintásra, illetve egy kis állófogadásra legyetek a vendégeink, legyen a vendégünk Magdika is. Köszönjük szépen!
Bocsánat, egy hozzászólás.
Egy hozzászólás. Elnézést. Magos Sándor vagyok, de azért szólok, mert én elfelejtettem, hogy az NBA nem lett volna, a Bence lélek nem járja végig a világot.
Magyarországon ő volt az, aki a kultúráját megteremtette ennek, és lelkesen végig minden helyen, vidéken, végig legalább 10 évig ő ezt a kultúrát hintette, úgyhogy ezt úgy éreztem, el kell mondani.
Köszönöm szépen, hogy ezt megemlítetted. Köszönöm, és akkor várjunk ki. Ahogy megyünk kifelé.